Helyünket elfoglalva, a változatosság kedvéért újra a kórust fogjuk meghallgatni. Nagy Olivér, tisztítsd meg szívem kezdetű darabját. Kedves testvéreim, a gyermekeknek külön istentiszteleti alkalmat szervezünk a szokásunkhoz híven, három csoportban is úgy tudom, akinek van kedve, felajánljuk, hogy kimehet. Mi pedig Isten igének hallgatására készülve a 154. dicséretünket énekeljük. Már a gyerekeknek mondtam, hogy kimehetnek, de hogy gondolják a szülők. Tehát a 154. dicséretünk így kezdődik, Úr Jézus, mely igen drága.
Úr Jézus, mely igen drága.
Kedves testvéreim, fennállva hallgassátok meg Isten igéjét, amelynek alapján szólni kívánok ma hozzátok. Az írva található, ez a Szent Ige az apostolok cselekedeteiről írt könyv 4. részében, a 4. rész 12. versében eképpen. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének. Eddig tart Isten írott igéje, fogalnak helyett. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, Jézus Krisztus földi pályáját a folyamatos szolgálat jellemezte, egész életét arra áldozta, a földi életét, hogy embereket gyógyítson meg, hogy nyomorúságban lévőket segítsen föl, hogy a némának megoldja a nyelvét, a süketnek visszaadja a hallását, de nem csak ezekkel foglalkozott Jézus, hanem az egész embert, a teljes szívét, az ember szívét akarta átformálni, hogy megváltozzon az Isten képe, az Isten képe. Ne egy törvényt előíró és uralkodó, ítélkező Isten kép éljen tovább a zsidóság körében, akitől félni kell, akitől rettegni kell, aki folyamatosan az ő ítéletével, ítélet hirdetéseivel a prófétánkon keresztül sakban tartja az embereket, hanem Jézus azt mondta, elhozom nektek, megmutatom magamban a szerető Istennek, a kegyelmes Istennek a képét, hiszen én és az Atya egy vagyunk, és ha megtanuljátok tőlem, hogyan lehet szeretni egymást, hogyan lehet szeretni az Istent, akkor rá fogtok döbbenni arra, hogy az Isten nem egy ítélő, elutasító, hanem egy befogadó, szeretetteljes Úr. Ő, Jézus az, aki azért jött, hogy szolgáljon sokaknak, nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, és folyamatosan ajándékokkal árasszák őt el, hanem szolgáljon másoknak, ezért is vett kendőt maga elé, egy kis vízzel, és húsvét előtt, az ő halála és feltámadása előtt letért el, olyan munkát vállal, ami a legalantasabb munka ott, azon a helyen, ahol éppen szolgálnak, rabszolgává teszi magát, lehajol és megmossa a tanítványai lábát. Ő azért jött, hogy megkeresse az elveszettet, megkeresse azt az egyetlen egy bárányt, aki úgy érzi, hogy magányos, kiszolgáltatott ebben a hihetetlen világban, mindenféle láthatatlan elemeknek, láthatatlan betegségeknek, és Jézus Krisztus pontosan oda megy azokért az emberekért, akik rászorulnak, egyedül vannak, magányosak. Kedves testvéreim, ő azért jött, hogy életét adja sokakért. Nem azért jött, hogy sokak adják az életét ő érte, mert ő nem olyan király, aki számon kéri az emberektől a sok-sok bűnüket, hanem ő azért jött, hogy sokakért adja az életét. Nem várta a híveket, hogy menjenek ki hozzá, hogy együtt keressék a megváltás útját, hanem ő ment oda a tanítványokhoz, és azt mondta nekik, kövess engem. Nagyon egyszerű, kövess engem, lépj a nyomomba, gyere mögöttem, és én életnek forrásává teszlek téged, megmutatom, hogy hogyan tudsz embereket halászni, hogyan tudsz evangéliumot hirdetni. És ez a tétel a mai napig is érvényes, nem változott meg. Jézus Krisztus ma is elhív tanítványokat, ma is azt mondja neked, ember halásszá teszlek téged. Nem arra kért Jézus, hogy alakítsunk egy kultuszt, hogy formáljunk egy egyházat, és az egyházat kezdjük el tisztelni, báványozni, hanem azt mondta, indulj el, és szolgálj az én nevemben. Ez a missziói parancsban is megtestesül, amikor azt mondja, menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A missziónak, a mindenkori egyháznak, a misszió a mindenkori egyháznak az alapja, nem győzöm hangsúlyozni, hogy addig él egy közösség, addig él egy gyülekezet, addig él egy család is, amíg kifelé meg tudja élni a szeretetet, amíg a kapcsolatokban fel tud oldódni, és be tudja teljesíteni azt a krisztusi törvényt, hogy szeress. Azt mondja Augustinus, szeress és tégy, amit akarsz. Szeress és tégy, amit akarsz.
Jézus Krisztus szavaiban, tetteiben erő, isteni erő volt, nem mágikus vagy ezoterikus erők, hanem az az isteni erő, ami felülről érkezett, amely Jézus Krisztusban összpontosult, hiszen ő az Axis Mundi, aki összeköti a mennyei és a földi világot, ő, akiben beteljesedik, és ő, akiben kiteljesedik az isteni szeretet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, a tanítványoknak többször voltak nagyon értetlen kérdései, de tudjuk, mi a tanárok, most már így is nevezem magam, lassan tanárrá válok, hogy a gyerekeknek vannak értetlen kérdései, és addig jó, amíg vannak kérdései. Jó, ha vannak kérdéseink az Istenhez is, nem csak egymáshoz. Mi megpróbáljuk megoldani a látható egyháznak mindenféle kínját, baját, anélkül, hogy néha feltennénk kérdést az Istennek, hogy Uram, mi a te akaratod ezzel a dologgal, ami most bennünket körülvesz? Mi a te terved ezzel a gyülekezettel? Mi a te szándékod azokkal az utakkal, amelyek számunkra zsákutcákat jelentettek, és onnan ki kell tolatnunk, és egy újat kell keresnünk? Mi az Isten szándéka? Úgy is mondhatnám, hogy az Istent mindig meg kell kérdezni, hogy mi az a vízió, mi az a látás, amivel bennünket meg akar ajándékozni, és be akar teljesíteni, mert csak így fogjuk megérteni, hogy nekünk melyik úton, milyen úton kell haladnunk. Néha nehéz elfogadni azt az utat, amit az Isten számunkra kijelöl, mert gyakran egészen más tervez egy család, vagy egészen más tervezek én, akár a munkahelyemen, akár a kapcsolataimban, vagy egy iskolával kapcsolatban, de az Isten mégis gondviselő Isten. Hiszünk abban, hogy neki célja van az életünkkel. Kedves testvéreim, a tanítványok mindig fölteszik ezt a kérdést, hogy hogyan vannak ezek a dolgok az életünkben, és azt is megtehetjük mi is, hogy mi a terved, megkérdezzük Istentől, mit akarsz, hogy cselekedjek. A Filippi börtönőr az apostolok cselekedetei 16. részben van leírva, és ezt teszi föl, ezt a kérdést ez a börtönőr. Hadd olvassam ezt a részt föl. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, hát fogságban voltak egyébként. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtön ajtók, kivonta kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Ekkor az világosságot kért, berohant és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ez az alapvető kérdés, amely mindenkit foglalkoztat ebben a világban, hogy mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Hát ez a börtönőr miben részesül? Amikor Pál apostol ezt a mondatot meghallja, hogy mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek, akkor őre azt mondja magában, hogy ennek az embernek van egy szomjúsága. Ez az ember most egy olyan ponton van az életében, amikor hirdetni kell neki az evangéliumot, mert óriási nyitottság van benne. Mert éppen a legmélyebb fázisba jutott, mikor a saját kardjával akart véget vetni az életének. Mit tesznek Pálék? Hirdették neki az Isten igéjét, és mindazoknak, akik a házában voltak. A tanítás. Az egyik legfontosabb dolog, amikor te elmész egy igehirdetést meghallgatni, hogy tanítást hallgass. Ne csak szép beszédet, ne csak egy úgymond jó retorikailag felépített beszédet hallgass, hanem ige hirdetést, tanítást hallgass. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy te hívő ember legyél. De nem mindegy, még egyszer mondom, hogy milyen ige hirdetést hallgass. Az ige hirdetésnek mindig a Biblia, a Szentírás legyen az alapja. Lehet beszélni, éppen most Danténak az Isteni Színjátékát olvasom, nagyon nehéz olvasmány, arról is lehetne beszélni. Lehetne az elveszett paradicsomról is beszélni, Milton kapcsán, most rendeltem meg, mindenkinek ajánlom. Nagyon nehéz olvasmány. De az ige hirdetésnek az alapja mindig az Isten igéje. Aztán ez az ember magához fogadta, mondhatnám azt, hogy befogadta ezeket a rabokat, ezeket a foglyokat, akikért ő felelős volt, megfordult a kocka, most már nem ő az, aki felügyeli őket és hatalmat gyakorol rajtuk, hanem a hatalmát teljesen levetette, odaadta az Istennek, és elkezdte befogadni őket. De nem csak őket fogadta be, hanem velük együtt az evangéliumot is befogadta. Mondhatnánk, hogy egészen a szívéig jutott. Mert amikor befogad benneteket valaki hívő emberként és barátságába fogad, akkor hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztust fogadja be, az Isten szeretetét fogadja be. Nem csak téged egzisztenciálisan elfogad, hanem magát az Istent. Mit tesz ő? Most jön a szolgálat. A diakónia, amely megint elengedhetetlen ahhoz, hogy a te hívő életedet megéld. Nem csak mi nem egy színházban vagyunk, vagy nem egy moziban vagyunk, ahol szép előadásokat hallgatunk, és utána megvitatjuk magunkban, hogy milyen szépeket mondott ez a pap, vagy éppen milyen dolgokat mondott, amivel nem tudok azonosulni. Hanem mindig van egy következménye annak, hogyha valaki igét hallgat. Ha az Isten igét hallgatja, ő mit tett? Kimosta a sebeiket, tehát szolgált nekik. Mindig ez a következménye annak, hogyha te az Isten igéjén keresztül megérted, hogy téged szeret az Isten, akkor kialakul benned egy olyan vágy, hogy ezt a szeretetet nem tudom megtartani magamban, hanem tovább kell adnom másoknak. Mert akkor lesz teljes bennem is a szeretet, hogyha én ezt tovább tudom adni. Aztán ez az ember negyedszerre megkeresztelkedett. Nem csak ő, az egész háza népe. Ez is egy olyan érdekes pont, amikor a gyermekkeresztségről van szó, és sokan elutasítják, hogy hát az csak érett fejjel és egyéni döntés alapján lehet meghozni. Pontosan itt van a Szentírásban egy ilyen ige hely, de nagyon sok máshol is, ahol az egész háza népét megkeresztelteti, de nem csak a gyermekeket, hanem még a szolgákat is. És az ötödik rész, hogy azt a közösséget vállal ezekkel az emberekkel, amit mi minden Isten tisztelet után próbálunk erősíteni, hogy gyertek be a Kávin terembe, és legyünk együtt szeretett vendégségben, agapé van. De az agapé, ugye ez a feltétel nélküli szeretet kifejezése is, mert leginkább ott tudom megélni, amikor a másik embert elkezdem megérteni. És amikor elkezdem megérteni a másik embert, akkor tudok vele közösséget vállalni. Amíg alakoskodunk, meg mindenféle hátsó szándékaink vannak, és nem vállaljuk szemtől szembe a másikat, addig nincs bennünk szeretett közösség. Nincsen szeretett közösség. Szeretett közösség ott kezdődik, hogy elfogadom a másikat, egzisztenciálisan elfogadom a másikat, mint Istennek a gyermekét. Kedves testvéreim, máshol is fölteszik még ezt a kérdést, hogy kicsoda üdvözülhet tehát. Van egy ilyen ige, a Máté evangéliumának 24. részében, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. A Máté evangéliuma azoknak szól, azoknak a keresztényeknek, akiket nagyon erősen igénybe vett a védekezés, a zsidók elleni védekezés, majd később a római hatóságok elleni védekezés. Néha elveszítették a bizalmukat, néha elveszítették a reménységüket, de hát tudjátok ti jól, hogy van ez. Amikor jönnek a nehéz napok, jönnek a megpróbáltatások, akkor az ember nagyon könnyen megbillen. Amíg minden rendben van, és süt a nap, és jó levegő van, és nem keringenek mindenféle vírusok össze-vissza, akkor az ember azt mondja, hogy hát, szép az élet. És milyen jó, hogy van egy jó Isten. De amikor jönnek a nehézségek és a megpróbáltatások, akkor derül ki igazából, hogy mennyire vagy stabil abban a hitedben, abban a bizonyosságodban, hogy neked van egy urad, aki a várad, aki az oltalmad. És nem egyszerű megállni. És higgyétek el, egyedül nem tudtok megállni. Ehhez kell a közösség. Ehhez kell az, hogy ketten vagy hárman imádságban összejöjjenek, és imádkozzanak egymásért, imádkozzanak a gyülekezetért, imádkozzanak a betegekért. Mert egyedül nem vagyunk képesek megállni ezekben a helyzetekben sem. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, ezt is olvashatjuk. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, hát mi szeretünk számolgatni, hányan üdvözülnek, kevesen vagy sokan üdvözülnek. Néha foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy lesz a mennyek országa, amikor a gyerekekkel lerajzoltatjuk, leginkább az a kép bontakozik ki, hogy a mennyei világ fönt van valahol az embertől nagyon távol, nagyon messze. amit mi igazából nem tudunk elérni. És akik üdvözülnek, azok ugye abba a mennyei világba tartoznak, oda mennek, ahová most mi nem tudunk menni. Hányan üdvözülnek? Az a másik felekezet, az üdvözül? Vagy csak a miénk üdvözül? Vannak keresztények, akik szabad keresztény gyülekezetbe járnak, azok a sátántól vannak? Vagy kitől vannak? És mi van az ortodoxokkal? És mi van azzal a nagyon sok pünkösdi gyülekezettel, karizmatikus gyülekezettel? Hát, kedves testvéreim, számolgatni lehet, de nem a számolgatás a fontos, hanem az, hogy neked van-e bizonyosságod, úgy szoktuk ezt mondani, hogy van-e üdvbizonyosságod, hogy ezen a helyen, ebben a gyülekezetben te megtalálod azt a táplálékot, ami neked az üdvösséghez fontos. Nem kell több, és nem kell kevesebb se, az üdvösséghez fontos. Azonban vannak tévhitek, és ezekről szeretnék egy kicsit beszélni. Hát tévhit például az, hogy mindenki üdvözül a világban. Ez egy abszolút tévhit. Azt mondják az ilyenek, akik ezt gondolják, hogy Jézus Krisztus mindenkiért meghalt, tehát mindenkinek üdvössége van. Ez az olcsó kegyelem. A másik gondolat, hogy akik meg vannak keresztelve, vagy bemerítkeztek, azok biztos, hogy üdvözülnek. Mert hogy van egy ilyen felfogás, ilyen gondolat, hogy aki megkapja a keresztséget, ex opere operato, tehát a kiszolgáltatásnak a jegyében, ahogy rákerül a gyermekre a víz, abban a pillanatban is mentesül azok ellen a hatalmak ellen, démoni erők, sátáni hatalmak ellen, ami őt befolyásolhatná, hogy ne legyen üdvössége. De ez így nem helyes. Akkor vannak olyanok, akik azt mondják, hogy az egyház tagjai, tehát Jézus Krisztus látható testének a tagjai, azok üdvözülnek. Hát erre Jézus azt mondja, hogy nem. Aki hisz benne, és cselekszi a mennyei atya akaratát, annak üdvössége van, ezt mondja Jézus. Aki hisz benne, és cselekszi a mennyei atya akaratát, annak üdvössége van. A hit és az abból való cselekedet a mérce. Ez elválaszthatatlan egymástól. Ebben a részben, amit lekcióként felolvastam, van egy nagyon érdekes kifejezés, rögtön így kezdődik, hogy igyekezzetek bemenni a mennyek országába. Hát, kedves testvéreim, az eredeti szó az nem igyekezzetek csak, mint amikor mondjuk a diákoknak a menza előtt, hogy na igyekezzetek, mert mi vagyunk most a kettőtől milyen védelünk, hanem ez harcot jelent, ez küzdelmet jelent. Harcoljatok, küzdjetek, hogy bemenjetek a mennyek országába. Na, nem a külső ellenséggel kell harcolni. Mert gyakran az egyházunkban, vagy a világban, a hétköznapokban, ti jobban tudjátok, mint én, hogy a szóharcok, a praktikák, ezek a taktikák, alakoskodások dominálnak, ha nem is teljesen az az akarat érvényesül, amit én mondok, de mégis domináns akarok lenni, akár a munkahelyemen, akár egy projektnek a szervezésében. És ez az egyházunkat is megmételjezi, nagyon gyakran tapasztaljuk, hogy dominanciális erőviszonyok vannak, és ezeket próbáljuk fitoktatni, és arra megy el az energiánk, hogy a hatalmi harcokkal vagyunk elfoglalva, holott már régen dönthettünk volna, ha leülünk imádkozni, és kérjük az Istennek a vezetését. Hanem ez a harc, ez nem egy külső harc, mások ellen kell küzdeni, hanem egy belső harc. És hadd utaljak most Böjtbe különösen is erre, hogy az a bőjt, a valóságos bőjt, amikor ez a küzdelem benned zajlik. Egy nagyon mélyen lévő belső harc ez, az imádságban lévő harc, amikor te a belső szobádba visszahúzódsz, és leborulsz az Isten elé, és szeretnél megtisztulni, szeretnél új erőket kapni onnan felülről, a mennyek világából. És tudjátok, a legnagyobb harc, vagy illetve a legnagyobb győzelem nem is az, amikor másokat sikerül parkoló pályára állítani, hanem a legnagyobb győzelem mindig az, amikor saját magadat le tudod győzni. Megtehetném, Gyökösi Endre mondta ezt egyszer, hogy a szerítséggel kapcsolatban, hogy megtehetném, hogy adjak egy pofont vissza, de nem teszem meg azért, mert a Krisztusi kontroll él bennem, és a Krisztusi kontroll azt mondja, hogy megtehetnéd, de ne tedd meg, mert akkor győzöl, ha ezen úrrá tudsz lenni. Aki látta a 7. című filmet, az jól tudja, hogy a legvégén az a rendőr, a Brad Pitt alakítja az egyik rendőrt, és borzasztó dolgot lát, amikor ugye, most ezt nem mondom itt el, nem szószékre való, a lényeg az, hogy nem tudja legyőzni azt a dühét, azt a hihetetlen agressziót, amit a hozzátartozójával csináltak. És hogy a harag ugye az eltávolít az Istentől. Eltávolít az Istentől. Bőti időszakban tehát legyőzni önmagunkat úgy gondolom, hogy a legnagyobb diadal. Igyekezzetek, harcoljatok, küzdjetek. A szoros kapun nehéz bemenni, ugye az eredeti szöveg az nem kapuról beszél. Az eredeti szöveg ajtóról beszél. Jézus Krisztus maga mondja a János evangéliumában, a 10. részben, én vagyok a juhoknak ajtaja. Felolvasom ezt az egész verset, János evangéliumának 10. részében. Jézus így szólt hozzájuk, bizony mondom nektek, én vagyok a juhok ajtaja, aki én előttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk, én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. Jézus Krisztus maga mondja, hogy ő az ajtó. Az ajtó fontos jelképe a mennyek országának, a mennyek országával kapcsolatban. Három összefüggést szeretnék most mondani erről. Először is az ajtó megnyílik. Az ajtó megnyílik, és hogyha megnyílik, akkor neked szabadságot ad. Az ajtó maga Jézus Krisztus, ami megnyílt, és kitárulkozott előtted, kitárulkozik a mennyei világ. Másodszor pedig az ajtó bezárulhat, de nem azért, hogy elrekesszen, hogy kirekesszen, hanem azért, hogy biztonságot adjon. Harmadszor pedig az ajtó összeköt bennünket, kapcsolatot ad a külső világgal. Ő rajta keresztül jutunk a mennyei világba, és találkozhatunk a mindenható Istennel. Ő a mennyei ajtó, aki a földre érkezett, hogy utat nyisson Isten országába. Kedves testvéreim! A kegyelmi időben, ma, amíg még tart a kegyelmi idő, az ajtó előtt áll Jézus Krisztus és zörget. És neked van lehetőséged most a kegyelmi időben arra, hogy megnyissad ezt az ajtót, és beengedjed az Úr Jézus Krisztust, és vele vacsorálj, és ő pedig te veled vacsoráljon. Ma még van erre esélyed. De eljön az idő, és tessék gondolni a Máté evangéliumának 25. részében a 5 balga szűzre, akiknek nem volt elég olajuk már a végén, akkor már az az idő jön el, amikor mi megyünk oda, és mi kezdünk el dörömbölni az ajtón, és azt mondjuk neki, hogy engedj be bennünket. A Lukács evangéliumából felolvasott részben is pontosan erről van szó, a 13. részben. Azt mondja... Amikor már felkelt a ház ura és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok, Uram, nyiss ajtót nekünk, de ő így válaszol nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Ma még, mikor tart a kegyelmi idő, és Jézus Krisztus kopogtat ezen az ajtón, akkor neked van lehetőséged megnyitni. De eljön az az idő, amikor nekünk kellene oda menni hozzá, dörömbölünk, és nem nyit ki senki semmilyen ajtót. És azt mondja egy hang, nem ismerlek téged. Hiába, amikor éheztem, nem adtál enni. Amikor szomjúhoztam, nem adtál inni. Amikor mezítelen voltam, nem ruháztál föl. Hol láttunk téged éhezni? Hol láttunk téged szomjúhozni? Hol láttunk téged mezítelenül? Ha csak a legkisebbekkel megcsináltátok ezt, mondja Jézus, velem tettétek meg. Kedves testvéreim, kívánom nektek, hogy amíg tart a kegyelmi idő, keressük az Istent, keressük az Úr Jézus Krisztust, mert ő az az ajtó, akin keresztül bejuthatunk a mennyek országába, és üdvösségünk lehet. Amen.